Lételem. A WWF Magyarország zöld podcastja.
Sok szeretettel üdvözlök mindenkit, ez a Lételem, a WWF Magyarország zöld podcastja. Én Dobos Emese vagyok, a hvg.hu munkatársa, és arról fogunk beszélgetni, hogy az elmúlt években, az elmúlt időszakban hogyan alakult a sajtó, a média, a rendezvények, valamint a fenntartatóság és a környezetvédelem viszonya. Itt van velem Nagy Réka, akit azt hiszem a legtöbben ökoanyuként ismernek, ő szerkesztő és újságíró, valamint Klacsán Csaba, a WWF Magyarország adományszervezési marketing és kommunikációs vezetője. Ugye mindketten már több évtizedes tapasztalattal rendelkeztek a kommunikáció területén, és hogy látjátok, hogy hogyan változott az elmúlt időszakban így a fenntartatósággal, a klímaváltozással kapcsolatos témák és a sajtó viszonya?
Gondolkoztam ezen sokat, mielőtt ide érkeztem, és amit én érzek, az az, hogy volt egy viszonylag hosszú időszak, amikor kevesen foglalkoztak ezzel a témával, és egyébként megmondom őszintén, hogy nem csak ezért, de részben ezért kezdtem el vele foglalkozni, mert azt éreztem, hogy mondjuk kb. 10 évvel ezelőtt, hogy ez egy nagyon-nagyon-nagyon fontos téma. A kutatásokat, a számokat, a jelentéseket olvasva azért tényleg, tehát, hogy megkerülhetetlen, hogy foglalkozzunk vele, mégsem láttam azt, hogy eléggé jelen lenne a sajtóban. És ez ment sokáig, és aztán 2018 októberében jött ki az IPCC-nek egy jelentése, ami így elérte a mainstream médiának az ingerküszöbét, és akkor mindent elárasztotta, mind meghalunk, hashtag mind meghalunk. És az nem volt egy egyszerű pillanat, és azóta pedig azt érzem, hogy baromi nagy a zaj, tehát, hogy mindenki zöld és zöldebbé válik, és egyre több a cikk, meg az influencerek egyre többen foglalkoznak vele, és hogy felhasználó, olvasó, fogyasztó legyen a talpán, aki rendet bír vágni a fejében, vagy legalább az egyenest tartani tudja. És ezt azért is gondolom, mert néha még nekem is nehéz, tehát, hogy nagyon sok egyre több információ elérhető, ami sokszor egymásnak ellentmond, és hogy nehéz ezek között navigálni, és ehhez képest pedig azt gondolom, hogy tényleg baromi nagy a zaj, úgyhogy nekem így ez a megélésem a before after vonalon kicsit.
Abszolút alá tudom támasztani azt, amit Réka mondott, mi is ezt érzékeljük, hogy az elmúlt 2,5-3 évben nagyon-nagyon előtérbe kerültek ezek a témák a médiában is, és sokkal nagyobb arányban jelennek meg sajtóközleményeink, illetve anyagaink, mint korábban. Nagyon-nagyon sokan foglalkoznak ezzel. Ezen a Covid még segített is, de ennek azért lehetnek hátulütői is szerintem. Én azt látom, hogyha ilyen ütemben folytatódik tovább, és megy ez a zaj, akkor nagyon gyorsan elég, mint egy szalmaláng ez a téma. Úgyhogy ez most ilyen nagyon-nagyon ügyesen kell ebben lavírozni ahhoz, hogy fennmaradjon ez a téma.
Pont ezen gondolkoztam egyébként egy pár nappal ezelőtt, hogy ez a zaj, ez mire jó, és hogyan lehet ebből tovább lépni, tehát hogy lehet fenntarthatóan kommunikálni tovább, és ugyanezt érzem, hogyha ilyen intenzitással megy tovább, akkor ki fog égni a téma is, és az emberek agya is, tehát a hallgatók, olvasók agya, úgyhogy nagyon szépen kell azt a fenntartható vonalat, tehát megtalálni azt az arányt, amivel a cselekvést is föl lehet tartani, az érdeklődést is föl lehet tartani, mert tényleg így a lufink az nő, és azt nézem, hogy mikor fog kipukkadni.
Ugye az elmúlt gyakorlatilag, hát most már lassan 2 év a pandémiáról szólt, meg a koronavírus járványról, és én azt gondolom, hogy legalábbis ahogy tapasztaltam, hogy ez eredményezett egy ilyen nagyon érdekes paradox helyzetet, hogy egyfelől ott volt az, hogy a járványban azért nagyon-nagyon jelentősen benne van ez a fenntartatóság, vagyis a fenntarthatatlansággal kapcsolatos téma, hogy ugye az egész emberi tevékenységre visszavezethetjük ugye ennek a kirobbanását. Tehát ugye egyfelől nagyon élesen kötődik ehhez, de másfelől meg én nagyon sokszor azt tapasztaltam mondjuk így a sajtóban is, hogy mondjuk azok a témák, vagy azok a cikkek, amik mondjuk pont ezzel foglalkoznak, hogy azok valamilyen szinten eltörpültek. Így az ilyen konkrétabban a pandémia jelenlegi állásával kapcsolatos helyzettel, hogy szerintetek a pandémia az volt egyfajta ilyen katalizátora ennek a zajnak?
Szerintem úgy van, ahogy mondod, és nagyon nehéz, mert még az első hullám eleje közepén is voltak olyan felszólalások, hogy azért figyeljünk oda, tehát ne hagyjuk azt, hogy ennyire mondjuk a fenntarthatósági témák háttérbe szoruljanak, és akkor ugyanez, hogy mondjuk azt, hogy valamennyire lelastult a gazdaság, mondjuk azt, hogy valamennyire megváltoztak bizonyos szokások az egyik oldalon, a másik oldalon meg nézzük meg, hogy hány maszkot dobtunk el, a zero waste mozgalmakat ez mennyire vetette vissza, stb. Stb. Tehát, hogy nagyon nehéz ebben arányt tartani megint csak, meg az egy nehéz kérdés volt, amikor így látható, tapasztalható, tapintható volt, hogy az emberek, tehát hogy például bizonyos szavak átfordultak. Tehát a slow az előtte egy ilyen vágyott dolog volt, egy jó idea, és amikor az volt, hogy mindenki be volt zárva, akkor az volt benne, hogy akar a manó slow lenni, szeretném csinálni az életemet azon a tempón, vagy fordulatszámon, ahogy eddig csináltam. És most például szerintem érdemes ezeket a párbeszédeket újra kezdeni, vagy bizonyos szavakról, vagy bizonyos jelenségekről újra beszélni, és újra megnézni, hogy mondjuk ezután az időszak után, ez egy jó kérdés, mit lehet velük kezdeni, hogyan lehet újból viszonyulni hozzá, hogyan lehet mondjuk nem prüszkölni a slow-ra akár.
Ugyanakkor szerintem arra is rámutatott, hogy egy csomó mindenben tudunk változtatni, hogyha akarunk. Tehát, hogyha mondjuk csak azt nézzük, hogy mennyiben változtak az utazási szokásaink ez alatt, az idő alatt, és mondjuk mennyire kapott teret a belföldi turizmus, és rájöttek az emberek, hogy nem feltétlenül kell elrepülni a világ másik felére ahhoz, hogy jól érezd magad, vagy hogy elkezdték újra itthon felfedezni azokat a zöld területeket, amiket korábban csak egy nagyon szűk réteg ismert, használt, szeretett. Ez szerintem nagyon fontos, és volt ennek egy másik fenntarthatósági aspektusa a fogyasztás szempontjából. Biztosan emlékeztek, hogy az első napokban, hetekben, amikor kitört a pánik, akkor így eltűntek az áruk a boltokból, és mindenki felhalmozott mindent, és aztán elkezdték kidobálni a lejár dolgokat, és így egy pici tudatosságtalan került. Úgyhogy itt is két oldala van ennek a dolognak.
Ugye mondtad, Réka, ezt a hashtag mind meghalunk jelmondatot, és... Így a fenntarthatósággal, meg így a klímaváltozással kapcsolatos diskurzusban így én is nagyon-nagyon sokat gondolkodom ezen, meg nagyon sokat dilemázom, hogy vannak napok, amikor mondjuk így kijön több kutatási eredmény vagy jelentés, meg éppen kihal egy új állatfaj, és hogy van ez a fajta jelző, hogy lényegében az erről kapcsolatos beszélgetésről szóló diskurzus az csak riogatás, és hogy egyfelől meg mondjuk kommunikációs szempontból abszolút értem azokat az embereket, akik úgy vannak vele, amikor már így a 160. ilyen hír jön velük szembe, hogy ez riogatás, és hogy elegük van, és inkább így ignorálják ezt az egész témát, és hogy látjátok egyébként, hogy a munkátokban, a mindennapjaitokban ez mennyire kihívás, hogy megtalálni azt a balanszt, azt az egyensúlyt, hogy egyfelől úgy beszélünk a témáról, hogy ezt igenis vegyétek komolyan, kedves olvasók, kedves hallgatók, másfelől meg, hogy ne adja át azt a fajta reménytelenséget, hogy az emberek végül úgy döntsenek, hogy inkább nem változtatok, mert reménytelen az egész.
Van egy nagyon találó mondat, amit egy szakmai cikkben olvastam, ami úgy szól, hogy ha folyamatosan kong a vészharang, akkor végül háttérzaj lesz belőle, és ez szerintem nagyon fontos tételmondat mindenkinek, aki ebben a szakmában dolgozik, hogy így nem, figyelemfelhíváshoz jó volt a riogatás, de lejárt az az idő, amikor ezzel tudunk hatni. Én azt gondolom, hogy előremutatóan jó példákkal és főleg storytelling fókusszal lehet tovább haladni ebben a munkában.
Én nagyon a riogatás ellen vagyok, és az egész munkásságom, vagy minden, amiben foglalkozom, az ez az aránytartásnak a vágya, vagy nem tudom, és például ennek érdekében egy csomó mindent tanultam, meg elvégeztem, tehát, hogy például van egy ilyen irányzat, ez a New York Times-ból indul, ez a megoldás fókuszú újságírás, nagyon érdekes, végeztem workshopot, és például ilyeneket, hogy vannak erre mérések, hogy ugye az online orgánumok, vagy médiumok, azok azt gondolják, hogy ilyen ütős címekkel, ugye baromi nagy számokat tudnak elérni, tehát, hogy hány cikket, vagy hányan olvasnak el egy adott cikket. Ikonikus szerintem, amikor a környezetszennyezőbb a vászonszatyor, mint a nejlonzacskó című cikk ment, és ez valami, tudom, hogy valami irdatlan magas kattintás számmal ment, és amikor ugye ezt többen helyesbítették, többen igazították, akkor azok mindig töredék. Tehát ezt lehet tudni, ugye, hogy a helyesbítést, ezt mindig jelszem 20-30% erre is vannak számok, hogy hányan olvassák el, de attól neki már megvolt a klikje, tehát azzal ő már rendben volt, és hogy csináltak erre méréseket, és hogy a visszatérési arány, tehát ugye a web az nagyon jól mérhető, és hogy ugyanolyan jó, tehát megoldás fókusszal, hogy van egy probléma, oké, de adok rá megoldást, vagy jó gyakorlatot, vagy storytelling, tehát hogy mindenképpen nem magában áll, amint meghalunk, mert én mindig úgy képzelem ezt, hogy olyan, mint a nyúl a ladának a fényszórójában, tehát hogy annyi hirtelen ijesztő dolog jön, hogy lefagy. Ezt egyébként most, hogyha jól tudom már, akkor ennek is van egy külön neve, ezt már ökoparalízisnek hívják. Tehát a klímaszorongás és a klímagyász után itt van az ökoparalízis, amikor annyi negatív info ér, hogy így Jézus Mária is lefagyok. Szóval, hogy ebben az aránytartás az, hát most, hogy nehéz vagy könnyű, ez egy döntés kommunikációs szempontból, azt gondolom, és hogy én is emellett döntöttem már jó rég, és nem vagyok hajlandó riogatni, hanem igyekszem ezeket a vonalakat, vagy ezeket az arányokat megtartani. És akkor persze vannak más irányok, akik azt mondják, hogy ez buksi simi, és akkor nem tudom, erre ezen így lehet vitatkozni, meg beszélgetni. Nem tudom, hogy erre van-e valami központi nagy igazság, vagy a 42.
Hogy látjátok egyébként a sajtóban, a médiában, hogy vannak olyan témák a fenntarthatósággal, a klímaváltozással, a környezetvédelemmel kapcsolatban, amik úgymond így felülreprezentáltak? Én például így a fenntarthatóság és az étkezés kapcsán látom azt, hogy nagyon sokszor ez az egész diskurzus leredukálódik, így a növényi alapú táplálkozás, meg mondjuk a hulladékmentességre, és ugye azért ez egy sokkal komplexebb, közben meg mondjuk én nagyon sokszor azt tapasztalom az EHVG-nél, hogy azokat a cikkeket szeret ki közben az olvasók, amik az ő hétköznapjukban, az ő mindennapjaikban való ilyen gyakorlatias megközelítésűek, közben meg ott van az, hogy ott lenne mindennek a tudományos háttere.
Nehéz ügy ez azért, mert szerintem nagyon sokszor azt számít a médiában, hogy mi az, amit nagyon jól tudnak vizualizálni. Tehát hogyha hulladékról beszélünk, akkor még itthon is nagyon sokszor kapunk olyan megkereséseket, ami még mindig a tengeri teknősök és az óceánok és a tengerek műanyag szennyezésével kapcsolatos. Mert ezt látványosan lehet illusztrálni. Ugyanakkor azt abszolút érezzük, hogy megvan az igény arra, hogy ahogy te is mondtad, sokkal hétköznapi témák, amik érintik őket, ezek kerüljenek előtérbe. És van egy olyan projektünk, egy MICAC elnevezésű projekt, ami települések klímaalkalmazkodásával és vízvisszatartással foglalkozik, ami elsőre nekünk házon belül nehéz témának tűnt, és mégis nagyon nagyot tud menni újra és újra. Pontosan ezért, mert iszonyatosan fontos, és érinti a mindennapokban a lakosságot.
Én ezzel úgy vagyok, hogy egyetértek, hiszen én is erről a vonalról indultam, és például nekem a könyveim azok szándékosan úgy vannak összerakva, úgy szerkesztettük, úgy írtam, és úgy szerkesztettük őket, hogy ott van a praktikum, egy, és akkor egybekezdés arról, hogy tulajdonképpen ennek hogyan van a háttere. Kb. Mert nyilván a világ változik, és akkor annyit tudtam róla, amikor éppen írtam. Ezért is újítjuk föl szinte az összeset itt időközben. De ezek ilyen parabólák tudnak lenni. Tehát néha azt gondolom, hogy leírsz egy praktikumot, de egy jól megválasztott, mellé rakott kis bekezdéssel, hogy ha adsz neki egy hátteret, és egyébként abba belinkeled mondjuk az ide tartozó kutatást, akkor ő tovább fog menni. És én azt érzem, hogy Magyarországon valamiért ezzel kapcsolatban nagyon pozitív vagyok, mert hogy azt látom, hogy tök jó emberek vannak most ezen a területen már jó ideje, akik kitartóan beszélnek ugyanarról, és hogy itt is van egyfajta ilyen, szeretem ezt így hívni, hogy kommunikációs biodiverzitás, hogy például ott van a másfél fok, elképesztően jó tudománykommunikációs, gyönyörűen megírt cikkekkel, és akkor azt például szuperlinkelni. De például ők meg azt mondják, hogy nekik meg tök jól jön az én praktikus megközelítésem. És hogy nekem egy ideje tényleg az a törekvésem, hogy próbáljuk meg ezeket a szinergiákat minél jobban kihasználni, mert az impact és az elérés is sokkal nagyobb lehet, hogyha így gondolkodunk. Tehát nem az van, hogy én ezt mondom, én meg ezt mondom, és akkor nem tudom hány sziklán üvöltünk a vadvilágba, hanem az, hogy nézzük meg, hogy hol vannak a kapcsolódási pontok, és akkor lehet olvasni a másfél fokon, lehet olvasni a Kibitnek is, nagyon jó cikkei vannak, elemző cikkei. Szeretem a ZHVG-nek is, amikor egy téma így le van bontva, és akkor lehet, hogy én ezt például, mint egy kis pelikán így megrágom, és akkor újra öklendezem, csak máshogy tagolva, adott esetben egyszerűsítve, de nem a végletekig. Mert azért szerintem ez egy nagyon fontos dolog, hogy én például soha nem nézem le az olvasómat. És úgy adok információt, hogy ne legyen túl sok, de elég legyen, vagy hogy pontos legyen. Ezért kezdtem el szakmai szervezetekkel dolgozni már jó rég, mert ott, ahol én elakadtam egy tudásra, akkor megkértem, hogy vagy légy, segítsetek, mondjátok meg, vagy nézzétek meg, hogy ez így pontos-e. És akkor ez szerintem például egy tök jó vonal, vagy nekem így működött.
Ugye említetted a szinergiákat az előbb, és ugye most lényegében együtt él a nyomtatott sajtó, együtt él az online sajtó, ott van a közösségi média platformokon belül is ugye megvannak azok az új csatornák és eszközök, amikor lényegében egy 30 másodperces, 24 órán belül eltűnő videóban keresztül kommunikál mondjuk a közönségével az adott tartalom előállító. És ugye ott van az, hogy ugye van számos új eszköz, például a VR, vagy ugye a podcast, ugye nyáron indítottál podcast csatornát is, és hogy látjátok, hogy ezek az új eszközök, ezek az új csatornák mire adnak lehetőséget, miben tudnak specifikusak lenni, mennyire tudják erősíteni egymást így abban a tekintetben, hogy a lehető leghatékonyabban, a lehető legközérthetőbben beszéljünk mondjuk így a fenntarthatóságról, vagy a környezetvédelemről.
Nekünk például tökéletesen segít abban, hogy szegmentáljuk a célcsoportokat, és különböző csatornákon, különböző célcsoportokhoz szóljunk. Tehát van egy Viber csoportunk, ami nyilván egy egyoldalú információátadás, és rövid üzeneteket vagy vizuális anyagokat tudsz rajta áttolni. Van nekünk is egy saját podcast csatornánk, ugye most is ezen beszélgetünk, ami egy picit mélyebb szakmai megközelítés, ugyanezt a célt szolgálja a blogunk, ami kicsit mélyebb megközelítést ad, de beindítottunk egy vlogot, illetve vannak olyan különböző együttműködéseink tartalomgyártókkal, vagy YouTube csatornákkal, ahol például olyan korábban nagyon nehéznek számító témákat is be tudtunk vinni, például Diák célcsoportnak, ami korábban elképzelhetetlen volt. Volt egy együttműködésünk a Vibes YouTube csatornával, ahol kifejezetten kamaszokhoz szóltunk az élőbolygó jelentés tartalmát illetően, és nagyon-nagyon jó fogadtatása volt, és egy 25 ezeres nézettsége van ennek a videónak, ami minden várakozásunkat felülmúlta.
Egyetértek Csabával maximálisan, itt igen, tehát a célcsoportot lehet nagyon jól szétszedni vagy szétszálozni. Én egyedül dolgozom, illetve hát a Covid előtt már volt segítőm, csak a Covid elvitte a munkát, szerencsére a segítőt nem, mármint hogy majd meglátjuk, hogy hogyan lehet újra alakulni, tehát nem tudok ennyi platformon jelen lenni, és nem is feltétlenül szeretnék, de például mindig ünneplem azt, hogy látom, hogy csomagolásmentes boltok elkezdtek a TikTokon nyomulni, vagy egy csomóan, és akkor azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon hasznos dolog, és az a vicces benne, hogy egy csomó dolognak például az otthoni, egyéni, háztartási, fenntartható recepteknek, trükköknek. Tehát ez nem rakétatudomány, tehát és akkor látom azt, hogy igen, és akkor előkerül a kávézat, a szódabikarbonnal, nem tudom mi, de hogy sokszor monitoroztam magam, és igaziból mindig örülök neki, mert hogy menjen a jó, azt gondolom, és hogyha van, aki ezt jól csinálja, akkor juhé. Tehát egy-kettő van, amikor azt érzem, hogy egy divat hullámra ült fel valaki, de úgy vagyok vele, hogy ha egyébként jó, amit mond, egye. Nem baj ez. Tehát, hogy akkor érjen el olyanokhoz, akikhez ő el tud érni. Ártani nem árt vele. Tehát amik posztok elém kerülnek, vagy TikTok, vagy bármi ilyesmi, mindig azt látom, hogy igaziból korrekt, ami benne van. Nem baj. Akkor még több emberhez jutnak el ezek az információk. Szóval, hogy én is így látom, hogy ez egyáltalán nem probléma, és aki ezeket jól tudja kezelni. Én is látom, hogy ugye én is egy közönséghez tudok jól szólni, nem teljesen, mert mondjuk te több korcsoport található meg, amikor megnézem a statisztikáimat, de van, aki már jönnek más fiatalabb csoportok, csapatok, és igen, csinálják, tök jó, tehát hogy legyünk sokan, beszéljünk róla sok platformon, sokféleképpen, mert sose tudod, tehát hogy nem szereted mindenki ugyanazt a beszélőt, vagy ugyanazt a képi világot, és ez tök oké.
És nem mindenkinek ugyanarra mélységre van szüksége. Tehát ez nagyon fontos, hogy beszéltünk korábban a média szerepéről ebben a történetben, és a médiának ebben a helyzetben egy nagyon felgyorsult világban kell clickbait címekkel vadászni az olvasókra napi több változtatással, főoldali változtatással, miközben egy ilyen lassított felvételben történő változásról számol be, és ezeket tökéletesen kiegészítik ezek az új médiás eszközök, és mindenki megtalálhatja benne azt, hogy mennyire akar elmerülni.
Ugye beszéltünk a médiáról, meg említettétek ugye a korcsoportok szerinti szegmentációt, és azt gondolom, hogy nem mehetünk el szó nélkül, mondjuk így az influencerek témája mellett, és hogy nekem én pont nem olyan régen írtam egyébként egy cikket erről a témáról, hogy az influencereknél mennyire jelennek meg a zöld tartalmak, illetve ugye ez annak is az eszköze, hogy ugye ha cégek szponzorálják, akkor értelemszerűen a nagyobb influencereken keresztül ugye be tudják vinni azt a fajta céges policyt ugye a közbeszédbe, hogy ugye a fiatalok ugye már sokkal inkább influencereket követnek, és hogy látjátok egyébként az influencerek szerepét a zöldre való szemléletformálásban, mert ugye, illetve én ahogy legalábbis látom, hogy az influencereknek van egy szegmense, akik pedig kifejezetten dedikáltan ezzel a témával foglalkoznak, csak mondjuk a tapasztalataim szerintük nem biztos, hogy megszólítanak egy akkora célközönséget, mint mondjuk azok, akiknél igazából vagy nagyon halkak ezek a témák, vagy nem is nagyon kerülnek bele így a tartalmaikba.
Hát ez vicces, mert én influencernek számítok,
határozottan.
Igen. Amit egyáltalán nem szeretek. Tehát nem az, hogy gyűlölöm, de hogy így, amikor ezt mondják rám, hogy influencer, és tudod, ez a okay, de hát végül is írtam 5 könyvet, most jön mindjárt a 6. Értem én, hogy influencer vagyok, csak hát ugye ez nagyon rossz nekem ezzel. És ugyanígy nem szerettem a bloggert sem, mert én ugyanúgy szerkesztő újságírónak vallom magam, és de hogy így el kell fogadni, hogy vannak éppen aktuálisan ilyen plecsnik, amiket használunk. És akkor mindig mondják, hogy influencer vagy, de nem úgy. Mondom, hogy? És hogy nem. De persze értem a különbségtételt. És nehéz kérdés, szerintem vannak, akik például az Instagramon nagyon-nagyon jól csinálják. Az, hogy ebben hol vannak a határok, tehát hogy mennyire tud hiteles lenni egy nagykövető táború influencernél egy zöld téma úgy, hogy egyébként előtte tök másról beszél, utána tök másról beszél, az egy nehéz kérdés. Én reggel egyébként pont, amikor így pakoltam össze az agytekervényeimet, akkor ezen gondolkoztam, hogy például amikor számomra szimpatikus, nem is csak kizárólag az influencer vonalon mozgó influencereknél látok olyan kontentet, amikor így égnek áll a hajam, mert mondjuk netto greenwashing. Tehát, és akkor szeretem, tisztelem egyébként, kedvelem a munkásságát, mert mondjuk egy színésznő. És akkor nagyon, és akkor egy fast fashion márkánál azt mondja, hogy és van papírzacskó. Juhéj! És akkor tudod, itt azt nem tudom, hogy melyik kezem, és maga nagyon nagy a követőtábora mondjuk, tehát azért több tízezres vagy százezres. És akkor itt nagyon gondolkodom, hogy akkor itt most álljak én ebbe bele, ne álljak bele, tegyek ezzel valamit, és általában a beleállás mellett döntök. Még nem adtam fel, olyan vagyok, mint a fekete lovak, tudjátok, mert se kezem, se lábam, de azért még mondom, még élek. És akkor így megszoktam írni, igyekszem mindig nagyon kedvesen és pozitívan, hiszen se lejáratni nem akarom, se azt nem akarom. Hogy bár ennyi lenne a probléma, tehát bár a papírzacskó lenne csak a probléma. Szóval ez egy nagyon-nagyon nehéz kérdés, és az is, hogy például ezért tartom fontosnak, hogy legyenek ilyen podcastek, legyenek ilyen beszélgetések, akár szakmai körökben, hogy például egy nagy követő táború influencer tudja, vagy legyen minimális rálátása a folyamatokra, hogyha őt mondjuk megkeresi egy márka, hogy nézzen utána. Nekem is vannak együttműködéseim, de arányaiban elképesztő ahhoz képest, amennyit visszautasítok, mert azt mondom, hogy figyelj, nem. És akkor így az van, hogy akkor mondom, hogy jó, értem, hogy ezt mondod, de akkor nézzük meg, hogy mit tesz a céged, mit adtak nekünk a rómaiak. És amikor kiderül, hogy tényleg semmit, akkor mondtam, hogy ne haragudj, de akkor ez nem működik. Szóval szerintem ez egy elképesztően nehéz ingoványos terület, és így nem tudom azt mondani, hogy erről egy ilyen nagyon egyértelmű véleményem vagy rálátásom van, mert folyamatosan változik. Tehát ez is nagyon gyorsan változik szerintem.
Nekem a legutóbb akkor állt igazából egy kicsit égnek a hajam, amikor egy körülbelül másfél hónappal ezelőtt így hétvégén így valamilyen szinten háttérzajnak ment egy ilyen reggeli népszerű beszélgetős műsor, és ugye pont a fenntartható életmód volt a téma, és mondom, akkor figyelek, és gyakorlatilag így néhány percen belül így teljesen leforrázódtam, mert a szelektív hulladékgyűjtést, meg azt, hogy valaki mondjuk így textil zsákkal megy bevásárolni, azt ilyen bogarasságnak titulálták, és akkor nagyon felhúztam magam, másfelől meg nagyon elkezdtem azon gondolkodni, hogy vajon így hol tart a közbeszéd így erről az egész témáról, mert nyilván ugye mi szakmabeliek vagyunk, és nyilván ugye olyanokkal vesszük körbe magunkat, akik mondjuk hasonlóan szelektíven gyűjtik a szemetet, és mondjuk ez nekünk természetes.
Nekem az nagy szerencsém volt, hogy a könyveim által elkezdtem bejárni az országot még a COVID előtt. Azért, mert ez egy nagyon kedves dolog, és eldicsekszem vele, hogy van úgynevezett várólistás könyvek vannak, ez azt jelenti, hogy a tiéd kölcsönzésben van, tehát várólistára kell feliratkoznod, és az enyém az nagyon sok helyen várólistás, ami az egyik legnagyobb boldogságom és büszkeségem. És innen szoktak válogatni. Most egyébként ezen a héten pont az országos könyvtári napok vannak, és tegnap is voltam, és ma is megyek, és a Covid ezt így puffi lezárta. De volt 4 évem, amikor nagyon-nagyon-nagyon sok helyen jártam az országban, és megmondom őszintén, hogy azt mindenkinek azt mondanám, hogy ezt csinálja, mert annyira jó beszélgetni az emberekkel, és tehát Budapesten kívül például, vagy ezen az asztalon kívül, és erre nagyon nagy szükség van, és nagyon jó, amikor beszélgethetek, és nem vagyok egyedül a gondolataimmal, de amikor elindulok, akkor annyi érdekes kérdés kerül elő, hogy tök más például a nehézsége valakinek, nem tudom, az Alföldön, mint Budapesten. Tehát, hogy tök más kérdések kerülnek elő. Tehát, ami itt nem, az ott kérdés, hogy megszól a szomszéd. Az ott, tehát, hogy Budapesten kívül ez, én nem tudom Budapesten hogyan van, mert itt például a beszélgetésen nem kerül elő, és akkor mindig azt csinálom, hogy eleve nagyon interaktívak az előadásaim, és mindig így azt mondom, hogy bármikor állítsatok meg, bármikor kérdezzetek, és általában egy nagyon kötetlen jó hangulat szokott kialakulni, és nagyon érdekes nézni, hogy hol mi a probléma. És akkor ezt nagyon jó beemelni aztán később például a kommunikációba. Tehát az, hogy ők nem tudnak bizonyos dolgokat elérni, vagy az, hogy neki az egy hobbija, hogy még többet rendel külföldről, mert csak annyiba kerül, stb. És hogy mindenhol másról kell beszélgetni. De hogy megjelenik egy csomó kérdés, és igenis, tehát hogy szoktak jönni az előadásaimra, tehát egyre több embert érdekel, én azt azért érzem, vagy látom, legalábbis a karanténok előtt azért ott a közönségben láttam egyfajta létszámgyarapodást, és most pont voltunk Pécsen a felelős gasztrohőssel, a zöldülök vásárával, és elképesztő volt, hogy most nem voltak sokan, viszont ilyen érdekes, hogy a problémák evolúciója, tehát hogy az egyéni szinten már eljutott arra, hogy rálát folyamatokra, megérti, de egyedül van. És akkor azt abban segíteni őt, mondjuk Pécsen és Pécs környékén, hogy megtalálják egymást azok az emberek, akiknek hasonló az érdeklődése. Tehát van egy evolúciója annak, hogy éppen hol tart a közbeszéd, és például én ennek nagyon-nagyon örülök, mert hogy még nem sokan beszélnek feltétlenül erről, de amint elkezdenek ugye összekapcsolódni, akkor már beszélhetünk közösségekről, vagy elkezdhetünk gondolkodni közösségekben, és akkor ez megint egy másik szint.
Igen, amit a Réka említett, ez egy olyan terület a WWF Magyarország kommunikációs munkájában is, ami egy ilyen kiemelt kihívás, hogy hogyan lépjünk ki a saját buborékunkból, és lássuk meg azokat a kérdéseket és azokat a témákat, amik a szakembereknek természetvédelmi oldalról mondjuk alapvetések, de a lakossági szinten még egészen máshol tart a megértés, vagy a befogadás, vagy egész egyszerűen olyan helyen él, ahol nincs mindenre lehetősége. Nem tud mindent megtenni ezért. És egy picit visszakanyarodva még az előző kérdésedre, szerintem mi évek óta dolgozunk együtt influencerekkel, és ez valóban egy nagyon, nagyon kényes pont, és egy komoly dilemma, hogy olyanokkal dolgozunk együtt, akik valóban hitelesek ebben, de akkor nem tudunk kilépni a buborékunkból, vagy olyanokkal, akik nagy eléréssel bírnak, időnként két reklám közé fér csak be mondjuk ez a társadalmi célú WWF-es megjelenés, de egyébként hozhatást. És van, mindenképpen van ennek valamennyi visszavetülése. Nekem van ilyen éjszakai guilty pleasure a foglaltságom, hogy olvasgatom a kommenteket ezek alatt, a posztok alatt, és azért látszik. De mondjuk 10-ből 7 az még mindig arra vonatkozik, hogy akkor a pároddal mikor teszel föl, meg mikor lesz új dal, meg nem tudom, de egyébként van hatása, illetve a másik érdekes szerintem influencer téren az, hogy maga a téma kitermelte a saját influencereit. Tehát, hogy említetted, hogy a Réka is egy influencer, hogy nem csak... Azt nem csak abból az irányból érdemes megközelíteni, hogy kik azok a híres emberek, akik nagy követőtáborral bírnak, hanem azóta, mióta a YouTube-on és az Instagramon bárki tud minőségi tartalmat gyártani kellő idő és munkabefektetéssel, azóta ez a szektor kitermelte a maga influencereit, akik viszont nagyon-nagyon hitelesek, és nagyon jól működnek, és nagyon fontos munkát végeznek.
Hogy látjátok egyébként a rendezvények szerepét? a fenntartatóságról, a környezetvédelemről, a klímaváltozásról való diskurzusban. Ugye ott van az is, hogy ugye egy rendezvény alkalmával, ami lehet akár egy konferencia, vagy akár egy kerekasztal, amit mondjuk egy nagyobb közönség előtt rendeznek meg, hogy ott azért nagyon sok ember összegyűlik, és egyfelől a személyes kapcsolatépítés, amit ugye mondtál, Réka, hogy nagyon sokat beszélgetsz ugye a résztvevőkkel egy-egy ilyen előadásod alkalmával, hogy mennyire jelennek meg jó gyakorlatok, amik tényleg valójában fenntartató gyakorlatok ilyen téren.
Szerintem egyre több van és többféle, és mindig örülök neki. Tehát, hogy tényleg az, hogy nem az, hogy nekem kevés is elég, és mindennek örülök, egy kicsit, de egyébként. De hogy látom, hogy egyre több van, egyre több beszélgetés, itt is, ott is, különböző korosztályok. Én ezt nagyon fontosnak érzem. Tehát, hogy az, hogy például itt van a vászonzsákos lány, és hogy ő iszonyú jól viszi a diskurzusát, nagyon jól felépítette a kommunikációját, és ez nagyon hasznos és fontos. És igen, menjenek el szappant főzni, és csinálják. Tehát, hogy ezekről azt gondolom, hogy nagyon jók a nagy rendezvényekre. Egyrészt összességében nincsen rálátásom, másrészt meg annyiból, de hogy ugye most csináltunk még, talán most két és fél hete ment le a Vix Színházban a TEDx Danubia Countdown, ami egy elképesztően hatalmas meló volt, és nagyon kevesen csináltuk, és a végén. Tehát az egy nagyon érdekes kommunikációs kérdés volt, hogy egyrészt én nem, tehát szerkesztő újságíróként sokat dolgoztam, nagyon régóta dolgozom szerkesztő újságíróként, de sosem voltam kommunikációs vezetője mondjuk egy rendezvénynek. És az, hogy mivel tudsz mondjuk jegyet eladni, mi az, ami még kommunikációban etikus, és mi nem etikus, mennyire lehet eladásra vagy vásárlásra ösztönözni egy ilyen fél, tehát a pandémiának egy olyan hullámában, ami megint egy ilyen ingoványos, hogy merjünk menni, nem merjünk menni, stb. Lezárnak valamit, nem zárnak le valamit. Szóval itt azért az összes izomszálam megfeszült, hogy ezt jól lehessen csinálni. És hát ezt a rendezvénynél nekünk nagyon nagy célunk volt az is, hogy magával a rendezvény szervezéssel is adjunk egy olyan mintát, ami még talán nem általános. És egyébként az a nagyon vicces az egészben, ez ilyen mellékszál, de hogy én rendezvényszervezőként dolgoztam egyébként még. Tehát amikor nem újságíró szerkeszt, akkor én a rendezvényszervező voltam, és nagy rendezvényeket szerveztem. Egy 10-15 éve a gyerekek előtt. Egyébként szerelemmelom, csak az gyerekek mellett ezt nem lehet már olyan intenzitással csinálni. Tehát szerencsére ráláttam a folyamatokra. És hogy ez a része viszont nem volt nehéz. Tehát az nagyon jó volt, hogy együtt tudtunk dolgozni a szakmai szervezetekkel, hogy nyitottak voltak, hogy segítettek, tehát mindenki. Tehát, hogy ebben pont most még reggel is van egy ilyen riportunk, amit most rakunk össze, hogy tulajdonképpen mi történt az elmúlt 8 hónapban, és hogy elképesztő, hogy mennyien vettek ebben részt, és mindenki beledobta a tudását, mert valahogy tényleg benne volt az, hogy jó szándékkal jót szeretnénk, és az nagyon fontos, hogy itt is megoldás fókusszal mentünk végig, tehát a tematizálásban, a témákban. És volt ez egy nagyon ikonikus, kedves beszélgetés, volt egy kedves ismerősöm, aki másban dolgozik, viszont elkötelezett, és akkor kérdezte, hogy mennyire lesz érfelvágós? Így mondtam, hogy figyelj, nem szeretnénk, hogy az legyen, és aztán végül el is jött. Szóval szerintem ezek ilyen, de nagyon komplex egyébként ez a része. Nézd ki.
Nekem nagyon kettős megélésem van a rendezvényipar és a fenntarthatóság kapcsán. Egyrészt néhány héttel ezelőtt hallgatóként részt vettem egy konferencián, ahol egy hazai rendezvényszervezők körében végzett felmérést prezentáltak, és ott volt a PPT végén, hogy igen, mindenkinek fontos a fenntarthatóság, és akkor mostantól gyűjtsük szelektíven a szemetet a rendezvényeken, és fogtam a fejem, a hátam mögött ott volt a Habzsi Dőzsi asztal, és mindenki azért jött, és azt várta leginkább ezen a konferencián, hogy akkor ott meg tudjon ebédelni csodálatos dunai panorámával. És a szakma egy része itt tart, sajnos, ez szörnyű, és van egy másik fele, ami viszont nagyon előremutató és reményt adó, az, hogy mi magunk a WWF Magyarországon is dolgozunk együtt több olyan rendezvényszervezővel és szervezettel, akik évekkel a nagyobb rendezvények előtt felismerték azt, hogy igenis tenni kell ezért, és mondjuk lehet ellentételezni élőhely rekonstrukcióval egy komolyabb nemzetközi eseményt. Ilyen volt a Réka által említett TEDx Danubia Countdown, ahol több mint egy éve dolgozunk együtt a szervező csapattal. Egy időhelyre konstrukción kiszámítottuk a rendezvény kibocsátását, és ezt ellentételezzük, de hasonló együttműködésünk van a jövőre megrendezésre kerülő itthoni kézilabda EB szervezői csapatával, ami szintén egy lassan 3 éve tart együttműködés, és a Magyar Nemzeti Bankkal is volt ilyen. nemzetközi konferencia jelentételezésünk, szóval van rá igény, de hogy egyébként éppen a TEDx Danubián elhangzott, önmagában az, hogy mondjuk ott a catering tudatosan, tehát egy teljesen tudatosan végig gondolt folyamat végeredménye volt az a catering, ami megjelent a rendezvényen, az nagyjából megduplázta az erre szánt költségeket, és erre nagyon sok esetben nem áll készen sem a szakma, sem a megrendelői oldal, tehát nem akarom az egész, nem akarom a vizes lepedőt a rendezvényszervezőkre húzni, nem csak az ő felelősségük ez, de ez egy nagyon komplex probléma, pláne így a pandémia után.
Igen, egyébként tényleg az, hogy annyi területre odafigyelni, de ez egy nagyon jó kihívás egyébként. És akkor ez nagyon vicces volt, Honti Pali, a kurátorunk, ő a színpadon el is mondta, hogy ha keresnétek ezeket a kis műtyűröket és ajándékokat, na az a cateringben van. És hogy rengeteg ilyen levelezést tudok visszaidézni, amikor hogy ez ennyivel több, és akkor így mondtuk, hogy hát figyelj, igen, mert hogy ez így, ez úgy, ez amúgy, és akkor így az volt, hogy oké. Tehát megnéztük, hogy hol tudunk húzni a nadrágszíjon, tehát hogy hol tudunk mondjuk azoknak a területeknek a javára tolni a büdzsét, amire azt gondoltuk, hogy fontos, és hogy tök fontos, hogy így megjelenjen, és arra is figyeltünk, hogy a szolgáltatásait a civil szervezeteknek is kifizessük, vagy hogy egy olyan állapot legyen, ami egy olyan win-win, ami tényleg nem csak arról szól, hogy mi kérünk, ti pedig adjatok, mert szerintem ez egy nagyon fontos dolog, hogy ezek a területek megerősödjenek. Volt egyszer, régebben volt egy beszélgetés erről, hogy ha egy jó ügyért dolgozol, akkor ingyen kell ledolgoznod, és hogy szerintem az is nagyon fontos, hogy ezeket tegyük rendbe. Tehát az, hogy egy tanácsadói szolgáltatás, mondjuk a felelős gasztrohőstől, annak van egy tarifája, mert neki a fejében van egy tudás, ő már csinált ilyet, van egy adatbázis a fenntartható beszállítókról, tehát tartsuk ezt tiszteletben, és nem csak úgy, hogy köszi. Szóval, hogy ezek nagyon fontos területek, viszont ami nekem ez a klasszikus pillangó effektus, hogy azóta engem már kerestek meg. Hogy akkor figyelj, azt hogy csináltátok? Figyelj, azt hogy volt? És én meg azt mondom, hogy persze, gyere, ígyunk egy bambit, és akkor nagyon szívesen elmondom neked, hogy merre kell elindulni, hogyha te ilyet szeretnél. Szóval szerintem ezeknek van hatása, és mi pont azt szerettük volna megmutatni. Tehát pont szerettük volna úgy csinálni, hogy az jó gyakorlatként állhasson, és ez az egész csapatunk annyira elkötelezett volt, tehát, hogy ilyen csapatban dolgozni, annak ellen, hogy tényleg nagyon kevesen voltunk, az valami elképesztően inspiráló, tehát az egyik a másikat tolja, pörgeti, és úgy áll össze az egész, úgyhogy tényleg bízunk benne, hogy jó gyakorlat lehet majd a konferenciánkból.
Én most szeretnék egy nagyon kicsit így visszacsatlakozni ugye arra, amit mondtál Csaba, hogy nekem is nagyon kettősek egyébként az érzéseim így a rendezvények és a fenntartatóság kapcsolatával. És nagyon egyetértek ugye a veled, Réka, abban is, hogy ez nagyon-nagyon komplex, és hogy annyira sok apró részletre kell figyelni. Én például nekem nagyon-nagyon megmaradt az élmény, amikor néhány évvel ezelőtt egy újrahasznosítással kapcsolatos óriási konferencián mondjuk a sajtóanyagot megkaptuk pendrive-on is, ami még be volt csomagolva egy kis műanyag tasakba. Amit mondjuk így e-mailben el lehet küldeni, vagy fel lehet tenni felhőbe, és én mondjuk nagyon örülök, amikor valakivel mondjuk találkozok egy rendezvényen, és mondjuk nem nyom egyből egy flyert, meg egy névjegykártyát a kezembe, hanem amúgy is elküldi e-mailben azt az információt, amit tudni kell, meg amúgy is egyébként közösségi médián keresztül azonnal kapcsolatba lépünk egymással.
Igen, egyébként voltak ilyen pici dolgok, tehát hogy olyan érdekes, hogy tudod, de mindenhol, tehát hogy mik a problémák, tehát mik a kérdések, szerintem az mindig meghatároz valamit, és akkor ezeken ilyen komoly stábgyűlések mentek, hogy legyen programfüzet, ne legyen programfüzet, legyen programfüzet, ne legyen programfüzet. Jó, de akkor az se jó, hogy az applikációt, és akkor közben azt tudni kell, hogy egy applikációnak, meg egy Google keresésnek ugyanúgy van impaktja, tehát persze, hogy ez nagyon fontos. És akkor ezekről például ezt a témát én a karanténok alatt nem vettem elő, mert most még azzal szedálni saját magunkat, hogy amúgy is be vagyunk zárva, próbálunk valamihez alkalmazkodni, de egyébként ennek is rettenetes impaktja van, hogyha te otthon nyomogatod a számítógépet. És akkor az volt a konszenzus, hogy általában a TED konferenciákon jegyzetelnek. És tényleg. És akkor úgy lett a programfüzet, hogy például egyébként ezek iszonyú jó beszélgetések voltak megint, csak hogy például vannak fenntartható betűtípusok, mert kevesebb festéket használ a nyomdagép. Tehát, hogy vannak ilyen trükkök. Magyarországon vannak fenntartható nyomdák, persze. Akkor őket megkerestük, akkor az evidens volt, hogy tőlük kérünk árajátot. És igen, ez is drágább volt, és igen, az újrahasznosított papír is drágább volt. És akkor a grafikusnak kerestük a fontokat, hogy akkor melyik működik. Igen, Tehát, hogy higgyétek el, tényleg a tördelésnél odafigyeltünk arra, hogy nem szellősen tördeltünk, hanem feszesebben. Az eredeti koncepció mondjuk úgy volt, hogy egy előadó egy oldal, ó, de hogy egy oldal, két-három előadó. Tényleg igyekeztünk mindenre odafigyelni, és hogy igen, tehát, hogy minden egyes kitelepülés, mert ugye az előtérben is voltak kitelepülések, tehát, hogy egy nagyon komoly rendszer volt a fejünkben arról, hogy mi az, amit beengedünk, és mi az, amit nem. Pont ezért, hogy ne legyen, hát jó volt ez a konferencia, de hát az a műanyag becsomagolt, háromszor becsomagolt, kis virág a végén lehet, hogy nem kellett volna, tehát, hogy ezért is komplex. Igen, de ezekre figyeltünk, abszolút.
Én nagyon kicsit még visszakanyarodnék a sajtóra, és Csaba, engem nagyon-nagyon érdekel, hogy ti ugye környezetvédelmi szervezetként ugye abszolút élő kapcsolatban vagytok ugye a sajtó szereplőivel, meg ugye influencerekkel is, ahogy mondtad, hogy mik voltak például azok az ügyek, vagy mik voltak azok a témák, ahol igazából én nagyon szoros együttműködésben dolgoztatok mondjuk együtt a sajtóval, vagy ahol mondjuk a média szerepe elengedhetetlen volt valamilyen téma vagy kampány során.
A média szerepe mindig belengedhetetlen a kampányaink során, ez szerintem teljesen nyilvánvaló, de vannak olyan ügyek, és itt akkor visszacsatolok én is a storytellingre, ahol konkrét ügyeket, nagyon gyorsan megoldandó történeteket lehet jól beágyazni. Egy sztoriba ilyen volt az utóbbi időben például a Kisoroszi-sziget csúcs körül kialakult mizéria, ugye ott lett volna egy olyan beépítés, ami nem volt alátámasztva megfelelő vizsgálatokkal. Cserébe volt egy csomó jogi zűrzavar a háttérben, amit a policis kolléganőnk felfejtett, és egy blogbejegyzésben írt erről, és ezt felkapta a sajtó. És ennek nyomán megoldódott végül ez az ügy, illetve ennek is nagyon nagy szerepe volt ebben. De szintén az elmúlt két évből tudom példaként említeni a hajógyári sziget ügyét, ami szintén a sajtó és az influencerek bevonásával sikerült megoldani. Tehát nagyon nagy hatásuk van erre, amikor egy petíciónak nagyon-nagyon gyorsan végig kell futnia, akkor iszonyúan fontos az, hogy ezeket kikosztják még meg, melyik sajtótermékek hozzák le, hogyan, milyen magyarázattal. Ott ráadásul egy ilyen nagyon nehéz ügy volt, mert volt egy ilyen kormányzati kommunikáció, ami egy picit már abban a színben tüntette fel ezt a dolgot, hogy ez eldőlt, és ez rendben van, és ott is egy picit meg kellett kapargatni alatt a felszínt. De korábbi jó példa a Csarnavölgy megmentése, ahol szintén a sajtó bevonásával lehetett komoly eredményt elérni.
Most már gyakorlatilag elmondhatjuk azt, hogy lényegében minden sajtóorgánumnak van kifejezetten dedikáltan így a fenntarthatósággal, meg a klímaváltozással foglalkozó rovata vagy a rovata. Hogy látjátok egyébként a média szerepét és felelősségét?
Egy ilyen vicces anekdotával kezdem ezt. A férjemmel, amikor alapvetően nem szoktunk gyakran összeszólalkozni, de hogyha igen, akkor... És ez a férjemnek a meglátása, aki egyébként nem kommunikációval foglalkozik, hogy... A legtöbbször kiderül, sőt az esetek 100%-ában kiderül, hogy kommunikációs elcsúszás volt kettőnk között. Tehát nem a szándékkal volt a baj, nem azzal volt a gond, hogy egy témáról mást gondolunk, hanem én máshogy értettem, stb. Tehát akkor, és mindig valahogy ő ezt valamiért kedve volt ezt szétszállazni, és akkor arra jutott, hogy általában kommunikációs a félreértésnek az alapja, vagy a vitának az alapja. De hogy nem tudom, de hogy én azt gondolom, hogy az egyik legfontosabb az, hogy hogyan kommunikálunk erről, vagy nagyon fontos. Tehát, hogy az egy nehéz kérdés számomra, és sokszor szoktam ezen gondolkodni, hogy ugye egy olyan probléma került most felszínre, amiről azért már nem most óta tudunk. Tehát, hogy azért itt a kutatások, a modellek, azok legalább 60 évvel ezelőtt már szóltak a vészharangok, és igen, hogyha sokáig szól a vészharang, akkor háttérzaj lesz, én meg ilyen Péter és a farkast szoktam érezni, tehát, hogy addig üvöltünk, amikor már akkor üvöltünk, hogy tényleg, tehát, hogy most már aztán fogjuk a vödröt, akkor meg már mindenki azt mondja, jó, már mondtátok 40 milliószor, köszi. Szóval, hogy pontosan ezért gondolom azt, hogy nagyon fontos az erről való kommunikációnak a minősége és a régiója, és azt gondolom, hogy nagyon nagy a média felelőssége. Lásd akár csak egy cikk, hogy, hogy a vászonszatyor az mégis, bocsánat, hogy ezt citálom, de ez egy ilyen nagyon állatorvosi ló volt nekem annak idején, hogy ez egy jó cím, ez egy clickbait cím, úgy, ahogy Csaba is mondta, ezzel be lehet hozni baromi sok olvasót, tök jó, kár, hogy nem volt 360, tehát hogy nem volt teljes körül a vizsgálat, és nem úgy néztünk rá, hogy akkor ez minden szempontból megállja a helyét ez a kijelentés, és hogy ezek károsak. Tehát, hogy én ezt kimerem mondani, hogy ez tök káros, és ahogy beszéltük is, hogy már a helyesbítést ezt kevesebben fogják elolvasni, és ez tényleg ennek az a kifutása, hogy az olvasó, felhasználó, hogy régen mondtuk, és azért mindig kaptam a printes újságírótól, hogy a user, mi az, hogy user, összezavarodik. Tehát, hogy ezt így nem lehet. Nyilván nem az van, ez egy nagyon nehéz kérdés, hogy nyilván nem az van, hogy legyen egy központi mondás, mert akkor ezt megint másról beszélünk, de hogy legyenek egyezmények azzal kapcsolatban, hogy például mi az, ami nem, szerintem az tök hasznos lenne, vagy hogy mi egyébként egy ideje gondolkodunk páran egy ilyen kommunikációs, klímakommunikációs egyesületen, alapítványon, hogy nézzük meg, hogy nem direktívek, mert ez hülyeség, de hogy nézzük meg, hogy melyek azok az ajánlások, amelyek pozitív irányba mutathatnak. És mondjuk ugyanezt, én nem vagyok reklámszakember, de például egyre erősebb, és egyre, szerintem egyre égetőbben van jelen a greenwashingnek a kérdése, és hogy ezzel kapcsolatban is legyen mondjuk egy keretrendszer, ami segít akár egy hirdetőnek is, akár vagy egy vállalatnak, hogy mégis, tehát hogy lehet, hogy néha azon gondolkozom, de lehet, hogy nagyon naív vagyok, hogy ő sem biztos, hogy tudja, hogy mi az, ami már ottan nagyon elcsúszik kommunikációban, és legyen a vásárlónak is egy segítség, hogy mi az, amire figyelnie kell. Úgyhogy szerintem fontos, hogy legyenek ilyen tudásaink, és akkor ezek valamilyen rendszerben foglalva azoknak, akik kommunikálunk erről a témáról. És ez nem azt jelenti, hogy a vélemény persze, tehát ez nem korlátozna a véleményszabadságot, vagy nem olyan dolgokra gondolok, csak hogy figyeljünk oda tényleg nagyon, hogy hogyan beszélünk erről nyilvánosan, erről a témáról.
Hát az épp általad korábban említett megoldásközpont újságírás szerintem egy nagyon jó irány ezen a téren. És igen, hatalmas a média felelőssége. Ahogy látjuk, amiket említettem, csak így a WWF Magyarország házatájáról közelmúltbeli példákat, meg lehet változtatni elrendelt, megindult beruházásokat, kormányrendeleteket azzal, hogy a sajtóban megfelelően tálunk egy-egy sztorit, és megvan mögé a háttér. Tehát tényleg elképesztően nagy a felelősségük. Ugyanakkor azt is látni kell, hogy van egyfajta nyomás a userek, az olvasók felől, hogy menjenek el tartalomgyártásban ebbe az irányba a médiacégek, és ebben vannak jó példák, de látni sajnos nagyon rossz példákat is, tehát látni olyan kiadvány mellékletet, vagy akár zöld tematikai újságot, ami teljesen nyilvánvalóan azért jött létre, hogy a vonatkozó PR cikkekből megéljen, vagy kellemes hasznot termeljen a kiadójának, és ez viszont egy nagyon rossz irány. Tehát a greenwashing az egy nagyon-nagyon ingoványos terep, ahogy azt a Réka is említette. És szerintem, ami itt még nagyon fontos, azon felül, hogy van egy ilyen kimondatlan direktíva, hogy akkor megoldásközpont újságírás, és van egy standard, ami mentén elkezdünk beszélni ezekről a témákról, az, hogy ezeknek a nagy cégeknek maguknak is példát kell mutatni. Tehát ahogy a Réka említette, ezt az amerikai újságot, vagy a legnagyobb brit napilap is nagyon komoly vállalásokat tesz. Nem csak abban, hogy terítéken tartja és felszínen tartja ezeket a témákat, hanem abban is, hogy nagyon odafigyel arra, hogy ő milyen lábnyommal működik. És itt már nem csak a print a lényeg, hanem ezt a Réka is említette korábban ezt a témát, hogy a kommunikáció technológia milyen szén-dioxid kibocsátással bír. Tehát az, hogy ezt a podcastet letölt és hallgatja valaki, az, hogy mi Google-ben mondjuk keresgéltünk ehhez, ennek mind komoly lábnyoma van. És egy olyan médiavállalatnál, aki oké, hogy lehet, hogy már átállt majdnem teljesen digitális megoldásokra, ott még mindig nagyon sok tennivaló lehet.
Ugyanakkor viszont azt érzem, hogy megint ott, tehát hogy ugye mindig ez az örök polémia, hogy akkor az egyén, a közösség, a politikai szereplők, gazdasági szereplők, és hogy mindig azt látom, hogy ezek folyamatos kölcsönhatásban vannak. Tehát, hogyha az olvasó tudatosabbá tud válni, akkor valahol a nagyon naív és nagyon idealista énem bízik abban, hogy azok a kiadványok, amiket Csaba mond, hogy jaj, hát rakjunk össze egy kiadvány, mert van 3-4-5 olyan olyan zöldnek tűnő hirdető. Láttam én is ilyet, és nekem is így kávé akkora lesz a fejem, mint a nem tudom, süsűnek, tehát hogy így nagyon hatalmas, hogy egyszer csak ezek ki fognak esni, mert nem fogják elhinni. Tehát volt egy beszélgetésünk nekünk is egy másik podcastben, Paula Ágnessel, egyébként ő a greenwashing-gal kezdett el foglalkozni itthon, és szerintem nagyon érdekes és nagyon hasznos ez a tevékenység, hogy vannak, tehát én nem szeretem ezt mondani, de ez még mindig sajnos van, hogy tőlünk nyugatabbra valamit már nem nyomsz le a torkán az egyénnek, a vásárlónak, a usernek. Tehát, hogy, mert ezt mondja, hogy figyelj, ez már kevés. Tehát, hogy most tényleg azzal jössz, hogy a te palackod újrahasznosítható? Köszi. És miért nincsen újrahasznosított műanyagban eleve? És ott már nem, tehát az a szint, ez már nincs. Mert ő már tudatosabb. És én valahol azért bízom ebben, hogy ezek a tendenciák tudnak ebbe az irányba menni. És ezen igen, tehát hogy én azt gondolom, hogy én például ezen dolgozom, de nem csak én, hanem szerencsére tök sokan, úgyhogy ebben bizakodó vagyok.
Hát annál is inkább, hogy van tényleg olyan külföldi nagy és tradicionális napilap, aki már nem fogad be hirdetéseket környezetszennyező vagy fosszilis üzemanyag kibocsátó cégektől.
Nagyon szépen köszönöm, Réka és Csaba, hogy itt voltatok velünk, velem, és hogy elmondtátok ezeket a nagyon-nagyon érdekes és fontos gondolatokat, amik azt gondolom, hogy nagyon sok mindenkinek gondolatébresztőek lesznek, és nagyon remélem, hogy lesz még alkalmunk folytatni. Sziasztok!
Sziasztok,
köszönjük. Sziasztok, köszönjük szépen!